van szó, a családi köteléket nem lehetett pontosan megállapítani, de valószínű, hogy nem férhez ment szeméről van szó, tehát vagy Bakantal, a másik Bakantalnak a lánya, vagy testvér lehetett. Nem tudtuk ezt kinyomozni, csak annyit, hogy ez a két személy létezett, és ez egy elég jó információ.
Kosza Berecki Judit régészgyűjteményvezető mesélt a Csíki Székely Múzeum hónaptárgya című kezdeményezéséről. Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Június 12-én életbe lép a migrációs paktum, melyet 2024-ben rekord gyorsasággal fogadott el az Európai Unió. Az átfogó jogszabálycsomag a menedékkérelmek kezelését, a határellenőrzést és a tagállamok közötti szolidaritást szabályozza. Végrehajtása kötelező a tagállamokra nézve. Még a migrációs nyomás és az uniós tagországokban bent lévő migránsok okozta óriási biztonsági kockázatát és anyagi terheit próbálják enyhíteni és egyenlő arányban szétosztani a tagállamok között. Addig Svájcban szinte a paktum életbelépésével egy időben a bevándorlás végleges leállításáról tartanak népszavazást. Arra a kérdésre, hogy a migrációs paktum elindulása milyen segítséget jelent a migrációval túlterhelt tagállamoknak, és milyen terhet ró a többi tagállamra, és ehhez hogyan viszonyul hazánk új kormánya, Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm a hallgatókat, én is, én Dávid Edit vagyok. A migrációs paktum elfogadása, ha még emlékszünk rá, az uniós választások előtt egy nagyon gyorsan lezongorázott folyamat volt, főleg, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen lassan szoktak az Európai Unióban döntések születni. Bár kérdés, hogy honnan nézzük, mert ha megnézzük, hogy a bevándorlás óta mennyi időnek kellett eltelni, addig, ameddig az Európai Unió valamit letett az asztalra, nevezzük ezt migrációs paktumnak a megoldási javaslatként, hát ott viszont rengeteg idő telt el. De hozhat-e június 12-e fordulópontot?
Jogilag mindenképp fordulópontot fog jelenteni, mert a paktum életbe lép, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy a tagállamok közül gyakorlatilag senkinek nem sikerült felállítani azt a rendszert, legalábbis az eszközigénybe. Tehát a jogharmonizáció többé-kevésbé megtörtént, de például a határnál lefolytatott eljáráshoz szükséges képességek azok a legtöbb helyen, tehát hogy nem, hogy nem születtek meg, de még azt sem sikerült kijelölni, hogy például hol lesz olyan befogadó központ, ahol az eljárás lezajlik. Ugye a paktum kapcsán valóban azt látjuk, tehát hogy néha az EU nagyon gyorsan tud lépni, akkor általában az nem is szokott sikerülni. Ugye gondoljunk vissza ugye a kötelező kvótákra 15-16-ban, ami akkor sem működött, tehát ezt mondjuk ki, még azok a tagállamok is, akik megszavazták, és ezt látjuk a paktum kapcsán is, hogy ők becsületből és emelt fővel végre fogják hajtani, hogy a 160 ezer sártelepítésből menedékkérők esetében nagyobb 30 ezer valósult meg, és az ő jelentős részük is aztán eltűnt a rendszerbe és átment más tagállamba. És a paktumnál egyébként valóban az volt, hogy 2020-ban jelent meg, ha jól emlékszem, ősszel az első tervezet, tehát eltelt 5-4 év a válság csúcsa óta, és aztán évekig gyakorlatilag nagyon lassan őrültek a malmok, és 2023 nyarán pörögtek föl megint az események. Egyértelmű volt, hogy a bizottság, illetve még az akkori összetételű parlament szeretné ezt megszavazni, és akkor valóban úgy ment át ez a csomag, ami ugye 10 nagy területet érint, hogy hát nem mindegyikre születtek még meg a jogszabályok. Például ugye a visszatérési rendszer esetében, ugye azok még mind a mai napig nincsenek meg, tehát épp ugye az Európai Tanács most eltolt a rábólintást a jelenlegi tervezetre. Tehát éppen ezért ez sokkal inkább szimbolikus dátum lesz. Tehát a bizottság nyilván június 13-án nem fog már kötszegeljárásokat indítani a tagállamokkal szemben, de az egészen biztos egy olyan új keretrendszer fog kialakulni, ami pár éven belül működni fog, és hát különféle módokon újabb terheket fog róni a tagállamokra. Miközben azért alapvetően azt a kérdést, legalábbis én nem látom, nem fogja tudni megoldani, hogy hogyan csökkentse érdemben az Európai Unió külső határait elérőknek a számát.
De az, ami nagyon fontos, amit mondott, hogy azért el kellett kezdeni a tagállamoknak készülni. Bár van olyan, aki ebből opt-outot kért, de aki benne maradt, le kellett tenni azt a bizonyos tervet, hogy a paktumban szereplő, nevezzük ezeket most mérföldkövetnek, azokat ő mégis hogyan fogja megvalósítani. És akkor itt térjünk rá a befogadó központok kérdésére. Mi az, amit lehet tudni, kinek kell a költséget állni, hol fog megépülni. Ezekhez kapcsolódóan készültek-e tervek? Ugye tudjuk, hogy sok tagállam el van maradva. Magyarországon a volt kormány ki is jelentette, hogy nem hajlandó a migrációs paktumot végrehajtani, így vélhetően a tervezés folyamatában sem vettek részt. De hát akkor mi az, amit látunk az új kormány részéről? El kellene nekik itt mondjuk nulláról kezdeni a munkát, és hogyha igen, akkor ezt milyen irányba szeretnék?
Igen, nagyjából nulláról, hiszen ugye a gyakorlatilag semmiféle, sem jogharmonizáció, sem érdemi lépések nem történtek. Talán a Eurodoc rendszer, ugye, ami a menedékkérők regisztrációját, biometrikus regisztrációt végzi, ott történtek előrelépések a technikai háttér megteremtésére. Tehát ugyanakkor hát azt látjuk, hogy a Tisza kormány mind a választási programjában, mind pedig a megválasztás óta, amit ugye miniszterelnök úr vagy a kabinett tagjai nyilatkoznak, ugyanezt a szigorú, sőt, ugye például a külföldi munkavállalók kapcsán még szigorú bevándorláspolitikát szeretné folytatni. Ugye az látszik, hogy a jelenlegi kormányzat nyitott az EU fele, tehát mindkét fél azt kommunikálja, hogy a különféle tárgyalások, és itt ugye alapvetően ugye a 17 milliárd eurós keretekről van szó, helyreállítási alap és a kohéziós forrásokról, tehát hogy itt egy nagyon komoly tárgyalások zajlanak. Ugye látszik, hogy ez a korona ékszer, amit a kormányzat szeretne megszerezni, és ugye ami kulcsér, létérdeke az országnak egyébként. Ugyanakkor ugye a migráció kapcsán azt látjuk, hogy vannak olyan kérdések, amik szerintem viszonylag egyszerűen megoldhatóak, nagyobb vezéráldozatok nélkül. Én bevallom férfiasan, hogy például itt a kötelező szolidaritást és a kvótát ennek érzem. Tehát, hogy ugye ez a 30 ezer főt kell szétosztani a tagállamok között, abból mondjuk Magyarországra jutna 20 fő, vagy nem, ez is nem 20 fő, mondjuk nagyjából szerintem 200 fő juthat ránk. Ő értük kifizetni az évi 20 ezer eurót fejenként, ez én a bankszámlámon nyilván örülnék ennek, de költségvetési szempontból ez nem nagy összeg. Az alapvető problémát az fogja jelenteni, hogy mit kezd Magyarország az 1 millió eurós büntetéssel. Mert ugye erről nyilatkozott megint csak miniszterelnök úr és több kormánytag, hogy hát úgy szeretnék megoldani, hogy ne kelljen Magyarországnak fizetni, hogy közben ugye a menedékkérőket se kelljen beengedni. Én egyelőre nem látom a jogi kiskapukat. Érdekes módon a menedékkérők szétosztásában a kötelező kvóta kapcsán ott még inkább látom, hogy a tavaly ősszel ugye a bizottság megint csak ugye az implementációs tervek kapcsán, hát nagyon nagyvonalú könnyítéseket engedett meg bizonyos tagállamoknak, de ugye itt is volt egy picit egy öngól a bizottság részéről, mert a bizottság szerint Magyarországon nincs migrációs helyzet, tehát hogy sem migrációs nyomás alatt nem áll az ország, tehát erre hivatkozva nehéz lesz ezt most hirtelen így felülbírálni. Viszont ugye ha visszatekintünk az 1 millió eurós büntetés, napi büntetés lényegére, ez arról szól, hogy a magyar menekültügyi rendszer túlságosan korlátozó, a menedékkérők nem férnek hozzá megfelelően, illetve ugye a visszatérési irányelveket, aztán hamarosan rendeletet a magyar kormány, illetve a magyar szervek nem hajtják végre. Ez a gyakorlatban azért azt fogja jelenteni, hogy igenis Magyarországnak ismét lehetővé kell tennie a határon, hogy beadják a menekültügyi kérelmeket a kérelmezők. És bocsánat, hogy hosszan válaszok, csak ugye visszatérve még itt, hogy az eljárás itt mit fog jelenteni. Tehát a paktum alapján ez úgy fog kinézni, hogyha megérkezik valaki a magyar határa, a jelenlegi jogszabály jog alapján, akkor van egy 7 napos előszűrés. A 7 napos előszűrés alapján eldöntik, hogy neki jó esélye van-e a nemzetközi védelemre, vagy nem. Ha jó esélye van, akkor be fog kerülni automatikusan az ország területére, és egy rendes eljárás van itt az ország területén, nem zárt befogadó központban fogja kivárni, vagy nem várja ki az eljárást. Ha a többség valószínűleg be fog kerülni abba a kategóriába, hogy kicsi az esélye megkapni a nemzetközi védelmet, ezért egy határmenti eljárás zajlik le, ami egyébként ugye ezt többször elmondtuk, kísértetesen hasonlít a magyar tranzitzóna gyakorlatára, ami ugye akkor a bíróság és a bizottság jogellenesnek gondol, de most ezt, zárjuk le ezt a kérdést. Tehát ők valóban nem jutnak be az ország területére, viszont ennek az eljárásnak maximum 12 hétig lehet tartania. Most ugye menekült ugye szakemberekkel beszélni, első körben 12 hét alatt megszületik a döntés, de abban a pillanatban, hogy fellembezni fognak, és egyéb jogorvoslatot kérnek, stb. Ez azt fogja jelenteni, hogy kicsúsznak a 12 hétből, és 12 hét után a kérelmezőket be kell engedni az ország területére. De most a bizottság ugye még 2024 augusztusában elfogadott egy tervet, amiben leosztotta a határnál lefolytatott eljárási kvótákat is. Ebből Magyarországnak 7716 fő jut egyszerre. Egy időpontban. Ugye ez nem azt jelenti, hogy évente, hanem egy időpontban ennyinek kell lennie. És egyébként ugye a következő első implementáció szakaszra ez éves szinten 15 000 pár száz kérelmezőt fog jelenteni. A következő évben 22 000 főt állap, sőt 23 000 főt állapított meg a bizottság, akiknek le kell tudni folytatni az eljárást. És utolsó gondolat, még ha ez le is zajlik, 12 hét alatt megszületik a döntés, és azt mondja a tagállam, elutasítom, akkor is nem látszik egyelőre a garancia, hogy hogyan tudják visszavinni őket akár egy biztonságos harmadik országba, akár a kiinduló országba.
Ez nagyon jó, hogy itt a számokról beszélünk, hogy 7000 menedékkérő akkor, amikor az elosztásról van szó, és mondjuk szemben a 200-zal, akinek le kell bonyolítani az eljárását, mert óriási közte a különbség. Mi okozza egyáltalán ezt a különbséget, hiszen amikor arról beszéltünk, hogy a kötelező kvótákat felállítják, ott mint hogyha Magyarország arányaihoz képest kicsit magasabb kvótaszámmal bírna.
Igen, de ugye a különbség abban van, hogy és ugye az ezért rak aránytalanul nagy terhet a paktum Magyarországra, mert bár ugye a dokumentumokban minket nem ismertek el frontországnak, de hát azok vagyunk, akár tetszik, akár nem. És ez azt fogja jelenteni, hogy nyilván ugye a határnál lefolytatott eljárási kvótákat, ezt azon országok kapják a legnagyobb számokat, akik egyrészt az unió külső határain vannak. Ugye másrészt itt is volt egy hát fogalmazunk úgy fura a számítási gyakorlata a bizottságnak, hogy amikor a kvótákat a határnál lefolytatott eljárást osztották le, ott a magyar hatóságok számait használták. Ugye a magyar hatóságok azt jelentették le, hogy hányszor próbáltak meg illegálisan bejutni az ország területére. Nem biztos, hogy sikerült, tehát akik próbálták átmászni a kerítésen, de a rendőrök megállították, és visszamenekült az illető Szerbiába. Ugye ez egy majdnem 400 000-es szám volt. És ugye a bizottság, amikor a határmenti eljárást számolta ki, akkor ezt a számot használta. Viszont ugye amikor, ugye tavaly ősszel arról döntöttek, hogy mely ország kaphat könnyítést a paktum alól, illetve a menedékkérők kötelező szétosztás alól, ott érdekes mód nem ezt a számot használták, hanem azt, hogy mennyien vannak a magyar menekültügyi rendszerbe. És ugye ez alapján ugye nagyon alacsonyak a számok, azt mondták, hogy hát nagyon kevesen vannak, akkor nem használták azt, hogy hányan próbáltak bejutni Magyarország területére, hanem csak azt, hogy hányan vannak a rendszerben, és az alapján ugye Magyarország semmiféle könnyítést nem kapott. Tehát itt azért finoman szóval nem konzekvens a bizottságnak a gyakorlata.
És abban sem konzekvens, és hozzuk ide, hiszen múlt héten volt az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter Lengyelországba, aki a megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy azért is utazik a lengyelekhez, hogy megnézze, hogy ott hogy sikerült úgy a kerítést felépíteni és megvédeni Lengyelország határát és az Európai Unió határát, hogy azért nem kell nekik büntetést fizetni, példaként hozva, hogy lám-lám lehet úgy határt védeni, hogy az 1 millió eurós bírság az ne legyen mellette. Nem tudom, hallgattam a sajtótájékoztatókat, lehet, hogy az én figyelmemet kerülte csak el, hogy volt-e ez közös téma utána a két miniszterelnök között.
Ezek, tehát nyilván ugye az Európai Uniós intézmények és megközelítések részéről azért vannak politikai háttér dolgok is. Engedem őszintén, személy szerint én egyébként boldog leszek, hogyha politikai okokból elengedik a magyar 1 milliós napi büntetést, csak ugye itt már van egy bírósági határozat, tehát itt ez nem fog tudni megtörténni. Tehát, hogy egy picit az érzésem, hogy itt ezt nem biztos, hogy fölmérte a jelenlegi kormány pontosan, hogy mi a mozgástere, és itt a bizottságnak a mozgástere is rendkívül csekély. Tehát ugye a lengyelekkel szemben azért nem volt meg a büntetés, ugye mentek a fenyegetőzés, hogy hát hogyha azért nem biztos, hogy ez a gyakorlat megfelelő az EU-s jognak. De aztán ugye ebből nem lett eljárás, nem lett semmi. És ugye erről mondtuk azt, vagy szoktuk most is, hogy ugye vicces látni, hogy vannak jó kerítések Európában, és vannak rossz kerítések, és lehet, hogy most a magyar kerítés is egyébként most hirtelen jó kerítés lesz. Amit még egyszer mondom, én örülök, tehát hogy nem állunk folyamatosan politikai nyomás alatt, és támadások alatt. Tehát jó, néha jó a botnak a jó végén is lenni, csak ez nem hiszem, hogy változtatni fog egyrészt az 1 millió eurós napi büntetésen, másrészt nem fog azon változtatni, hogy a magyar menekültügyi rendszer joggyakorlat, ez nagyon komoly nyomás alatt lesz. És hogy most még pár hónapig, fél évig szerintem nyugodtan tud hivatkozni valóban a Tisza kormány arra, hát most vették át, idő kell arra, hogy implementálják, és egyébként itt valóban számos olyan elem van, amit muszáj lesz. Tehát mondjuk a Eurodac rendszer nem lesz bevezetve, idővel ez felvetheti azt a kérdést, hogy mondjuk Magyarország maradhat a Schengeni zónában. Tehát hogy itt biztos, hogy valamiféle kompromisszumokat meg kell próbálni találni. A légkör most úgy néz ki, hogy jó erre, de a nap végén azért itt lesznek olyan ellentmondások, amik kapcsán, amik vagy helyzetek Kierkegaard alá ott követve, tehát itt nem nagyon lesz lehetőség ilyen hegeli megszüntetve megőriz gyakorlatokra.
Igen, Orbán Anita külügyminiszter fogalmazott úgy, hogy a szigorú migrációs politikát szeretnék megtartani, viszont azért hangzottak el olyan kijelentések is, hogy a technikai támogatást szeretnék Magyarországon a migrációs paktum kapcsán megvalósítani, és bár itt nem beszélünk olyan nagy számokról, de azért a migrációval kapcsolatban az embernek csak van egy olyan félelme, hogy legyen az 50, 100, 200, 300, aki először bármiért Magyarországra érkezik, aztán amit Nyugat-Európában is láttunk, ez a szám, ez nagyon hirtelen tud nagyon nagyra duzzadni.
Igen, kezdjük a számokkal, jó? Tehát, hogy azt azért világosan kell látni, hogy a magyar határon most is éves szinten tízezeres nagyságrendben próbálnak bejutni emberek. Tehát, hogy azért ne, tehát attól, hogy a keleti pályaudvarnál nem látunk meg az M1-esen masírozni embereket, tehát, hogy azért azt állítani, hogy nincs migrációs nyomás, abszolút irreguláris módon ez nem igaz. És ugye ráadásul az úgy történik, hogy ugye Szerbia egy nagyon, nagyon fontos elosztóközpont a nyugat-balkáni útvonalon, ugye most az emberek többsége Bosznián és Horvátországon keresztül, illetve most már látható száma Bulgárián, Románián keresztül próbál bejutni a Schengeni térségbe. Na most ugye, ha megnézzük a magyar infrastruktúrát, a déli magyar határ elérhetőségét, tehát hogyha itt ki fognak alakulni ezek a befogadási központok, és meg fog nyílni a lehetőség a menekültügyi eljárásnak a lefolytatására a magyar határon, akkor ezek az emberek nem fognak, alapvetően nem ezt az új irányt fogják használni, hanem az európai, a magyar irány, mert ez a legegyszerűbb. És nem beszélve arról, ugye valakinek sikerül bejutni a kerítésen, vagy bejut az ország területére, gyakorlatilag 3-4 óra alatt a autópályán Ausztriába tud lenni. Tehát itt azért tízezeres számokról fogunk tudni beszélni, akik majd megpróbálják eljutni, megpróbálnak vagy Magyarországon maradni, vagy eljutni más hát európai tagállamokra. És ugye külügyminiszter asszony itt a technikai segítségnyújtás kapcsán, ugye alapvetően, tehát a nyilatkozatokból az derül ki, hogy ugye a migrációs paktumon belül ugye a szolidaritásnak három lehetősége van. Ugye az egyik a menedékkérőnek az átvétele, a második opció ugye, hogy fizetnek 20 ezer eurót fejenként, és a harmadik mindenféle, valamiféle technikai segítségnyújtás, tehát mondjuk személyzet küldése, mondjuk magyar rendőrök küldése Görögországba. Viszont ami nekem nem volt teljesen világos, tehát hogy ugye ez fontos, hogy ez van, ez meg fog történni. Tehát a külügyminiszter asszony, a miniszterelnök úr is úgy beszélt arról, hogy ha a vészhelyzeti mechanizmus lép életbe, akkor ezeket fogják tenni, és akkor a magyar kormány majd technikai, meg operatív segítséget nyújt a frontországoknak. De ez nagyon fontos, nem, ez most meg kell, hogy történjen elvileg júni 12-e után. Ugye, ha vészhelyzeti mechanizmus fog életbe lépni, akkor annyi változik, hogy ezt a bizottság fogja átvenni, nem a tagállamok fognak dönteni a saját határvédelmükről, és ugye ez a 30 ezres eljárási szám, vagy menedékkérő szétosztási szám, ez jelentősen növelhető, hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy most akkor a helyzet van, hogy nem 30 ezer menedékkérőt, hanem mondjuk 60 ezeret kell szétosztani.
Mi állhat a mögött, hogy a bizottság mondjuk ezt gondolja? Elég ahhoz, hogy Olaszországon, Németországon megnövekedjen az a bizonyos migrációs nyomás?
Igen, ugye itt a különféle háttérdokumentumokban meg vannak szabva elvileg a számok, de hát azért a nap végén mégiscsak a bizottság fog erről dönteni, hogy hány embert fognak ugye a rendszerben átvenni, és ez mindenki eldönteti maga, hogy nem tudom, 30 ezer vagy 60 ezer, ez sok-e neki, vagy nem. Még egyszer mondom, egyébként számomra nem a kvótával van a legnagyobb probléma, hanem a határmenti eljárásokkal, és azzal, hogy a rendes eljárásban igazából nem látjuk a felső limiteket. És azért megint csak a számok kapcsán, mert ebben ugye a számok makacs dolgok. Tehát bár jelentős visszaesés látunk most a beadott menedék kérelmekben a tavalyi évben, azért ez 700 ezer fölött volt az unió teljes területén, az előző években meg rendre 1 millió fő fölött. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy a szociális ellátórendszer számára az milyen terhet jelent, hogy ezeket az embereket ben kell etetni kell, szállást kell adni a számukra, a menekülti eljáráshoz megfelelő anyagi hátteret, szakértői hátteret kell biztosítani, a gyerekeiket iskoláztatni kell, egészségügyi rendszerhez kell, hogy hozzáférjenek. Tehát itt óriási összegekről van szó, ugye ez pont a héten jelent meg, ugye a németek nagyon boldogok voltak, mert 3 milliárd euróval csökkentették a menekültügyi rendszer fenntartásának a költségeit, így ez most visszaesett 25 milliárd euróra éves szinten, mire a tartományok jelezték, hogy hát ez nagyon jó, sőt ugye a központi, tehát a szövetségi költségvetés, ugye a menedék kérőként 7500 eurót ad a tartományoknak, hogy akkor ennyiből oldják meg a kérdést, és vissza is vettek 200 millió eurót, azt mondva, hogy hát a tartományoknak erre már nincs szükségük, mert nem delegáltak le ennyi embert, mire ugye a szövetségi tartomány mondták, hogy de ez nem igaz, tehát hogy ennél ők sokkal többet költenek, csak mondjuk hát nem tudják számszerűsíteni, hogy nem tudom, mondjuk annak a tanárnak a bére, vagy a plusz munkaerő az mennyibe kerül, vagy az egészségügyi dolgozói, vagy a szociális munkásé. Tehát jó eséllyel ez az összeg mondjuk ennek a duplája lehet.
És hát ezeket az összegeket nem tudhatjuk, bár megvannak azok a bizonyos kvóták is, de még az mindig nem látszódik tisztán, hogyha ebbe a migrációs paktumba Magyarország bekapcsolódik, akkor hogyan nőhetnek ezek az összegek, és most nem itt a kvótákra gondolok, amit egy migráns után kell fizetni, mert talán, hogyha ebből a német példából indulunk ki, az a legegyszerűbb, mert ott mindig ugyanannyi fog kijönni annak a bizonyos képletnek a végén. De érdemes arról is beszélni, hogy itt hónapok, fél év, a magyar kormánynak is van egy kis türelmi ideje, hivatkozhatnak arra, hogy most állt föl az új kormány. De azokban a tagállamokban mi a helyzet, ahol mondjuk nem volt kormányváltás, vagy már rég le kellett volna azt tenni, hogy hogyan fogják megvalósítani majd a migrációs paktumot. Hiszen már beszélnek arról is, hogy több tagállam is arra szeretné kérni Brüsszelt, hogy csúsztassanak még ezen a dátumon, és türelmi időt kérnek, és azért itt nem hónapokról, hanem akár évekről is beszélhetünk.
Így van, tehát ugye a tagállamok nagyjából több tagállam is ilyen két éves átmeneti időt kér. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottságnak se érdeke, hogy nem tudom, 27 tagállam mindegyik ellen kötszegeljárást indítsa, mert nagyjából így áll a helyzet, tehát egy-két kivételtől eltekintve, tehát biztos, hogy lesz türelmi idő. Azért azt se felejtsük el egyébként, tehát hogy említettem, hogy a 160 ezeres kvóta 15-16-ban, ugye, hát ez úgy futcsolt be, ugye, hogy eljárás ugye gyakorlatilag csak itt Magyarország kapcsán zajlott, meg ugye Szlovákia, meg nem tudom, akik ugye beperelték ugye a bizottságot ezért. Tehát, hogy de hogy ugyanakkor ez ebből a szempontból a hídon egyszer át fogunk menni. Tehát, hogy ugye hogy majd átmenjünk a hídon, de hogy ez az út, ez le van kövezve, és a híd az ott van. Tehát, hogy ebből a szempontból ez mindegy, hogy 2027 márciusában fog egy tagállam átmenni a hídon, vagy júniusban, vagy már ez év decemberében, tehát ezen át fogunk haladni. És hogy ugye megint csak ugye a Magyarország elleni bírósági döntés kapcsán ugye azért lesz nehéz dolga ugye megint a bizottságnak, hogy mit fogadjon el teljesítésnek, mert hogy ezt kimondta ugye a 808-as ügyben ugye a bíróság, hogy ez a nagyjából 700 fős eljárási kapacitás, ami a déli határon ki lett alakítva, hogy ez kevés volt, tehát a két tranzitzóna az kevés volt ahhoz, hogy ezt el tudja fogadni ugye a bíróság, tehát hogy, illetve aztán a bizottság, tehát hogy ennél azért valószínűleg belátható időn belül valami nagyobbat kell tudni felmutatni. És ugye Én nem vagyok jogász, de jogászokkal beszélgetve fölmerül a kérdés, hogy most ugye lesz egy új menekültügyi szabályozás, hogy akkor most nem lehet azt mondani, hogy hát akkor most ezt az 1 millió eurót most kicsit függesszük fel, mert jön egy új jogszabály, és nézzük meg, de nem. Tehát, hogy a többség azt mondja, nem, ez hiszen megszületett a döntés, attól, hogy nem tudom, valaki betört egy boltba, és annak volt egy jogszabályi következménye, meg attól, hogy megváltozik a jogi környezet annak kapcsán, hogy most a boltba való betörést az hogyan szankcionálják, attól az a régi büntetés nem fogja érvényét veszteni. És ugye a paktumban azért nagyon sok olyan új elem fog megjelenni, ami nem volt benne ugye az EU menekültügyi rendszerébe eddig. Tehát urambocsa, az is elképzelhető, hogy 1-2 éven belül itt újabb kötelezettségszegési eljárások fognak indulni Magyarországgal szemben, ugye a paktum kapcsán, plusz büntetéseket hát belebegtetve, aztán meg esetleg elfogadva. Tehát, hogy valamiféleképpen muszáj lesz az álláspontokat közelíteni egymáshoz, de ez bizony egy gordiuszi csomó, és én nem látom még azt a szabját, ami ezt átvágja.
De viszont azt látjuk, hogy június 12-e az közel van, és biztos, hogy a migrációs paktumban ez egy forduló pont lesz, és ami még ehhez ugyanígy közel van, az június 14-e. Nem pont egyszerre esik, de Svájcban viszont népszavazást szeretnének tartani, ami viszont, ha nem szeretnének, tartanak is, amely azért túlmutat egy egyszerű bevándorlás politikai vitán. Talán beszélgettük is itt műsor előtt, hogy hát Svájc az az ország, ahol elég sűrűn tartanak népszavazást. De ennek mi a jelentősége? Pláne akkor, hogyha bár nem unió, de Európában lévő országról beszélünk.
Igen, ne felejtsük el, hogy megint kicsit messzebbről indítva, de hogy megint a hallgatók értsék, tehát hogy ha bevándorló országokra gondolunk, ugye mindenkinek az Egyesült Államok jut az eszébe. Na most az USA-ban most van történelmi magasságban a bevándorlók aránya, ők ugye úgy hívják, hogy a külföldön születettek aránya, ezen 15% körül van. Na most nem tudom, hogy kinek hogyan jelenik meg Svájc a fejében, ugye Svájcban a külföldiek aránya már e fölött van. És azért a svájci társadalom egyrészt ezt érzékeli. A svájci társadalom, mint ahogy Európa más társadalmai, azt is érzékelik, ugye, hogy a szociális ellátórendszerre való nyomás ezen keresztül, az hihetetlenül nagy. És a svájci társadalom azt is érzékeli, hogy olyan kulturális hátterű, olyan népcsoportok jelentek meg az országban, akiknek nincsenek történelmi gyökerei az országban. Hát azért ne felejtsük el itt a mecsetekről, meg a minaretekről való népszavazás, ez már megtörtént Svájcban, és nem nyilván nekünk ember életben ez hosszú idő, talán 2010-es évek elején volt, de hát ez azért történetileg ez adja magát. Tehát a svájci társadalom érzékeli, hogy ez valami nem jól működik, és ezen változtatni kell. És ugye a Migrációkutató Intézet az része a Bevándorláskutatás Nemzetközi Hálózatának, ugye angol rövidítésben az INIR-nek, és mi nemrég tartottunk egy konferenciát arról, hogy a jóléti társadalmak azok összeegyeztethetőek a tömeges bevándorlással azzal, amikor ugye ilyen magas arányban vannak ott külföldiek, akik már hozzáférnek a szociális ellátórendszerhez, és hogy az látszik, hogy nem. Tehát, hogy egy adott arányon túl ez a rendszer nem fenntartható. Illetve még egy nagyon fontos elem, hogy ugye Európában azt látjuk, és Amerika is efelé mozog egyértelműen, sőt, ez a modell, hogy ezek az emberek előbb-utóbb állampolgárságot fognak kapni. És ugye nem biztos, hogy a bevándorlók magas aránya az, amitől így hirtelen, nem tudom, nem kell már tartós helyet vennünk, mert gondoljuk bele, hogy Katarba vagy az emírségekbe, tehát a bevándorló népesség a lakosság 80-90%-át adja. De nem, gyakorlatilag alig férnek hozzá a szociális ellátórendszerhez, és az, hogy ők állampolgárságot kapjanak, annak nulla az esélye. Most ezzel lehet vitatkozni, hogy ez mennyire embertelen, vagy nem az, de hogy a szabályok eléggé egyértelműek. Európában most azt láttuk az elmúlt években, hogy gyakorlatilag egy munkaerőpiac és demográfiai problémát Európa egy humanitárius eszközzel próbál kezelni, és hogy ez nem működik.
Ez viszont lehet, hogy működőképes modell lehetne, és lehet, hogy akár Németországban, akár Franciaországban, de még az olaszoknál is, lehet, hogy nagy sikert aratna az, hogyha a migrációval kapcsolatban népszavazást kezdeményeznének a kormányok. Lehet, hogy egészen más eredmény jönne ki, mint amit most látunk, tehát akár egy következő adásban is beszélhetünk erről.
Igen, csak azért ne felejtsük el, tehát, hogy Svájcot nem köti a migrációs paktum, az EU tagállamokat pedig igen.
Azt hiszem, hogy fogunk mi még a migrációs paktumról ebben a stúdióban beszélgetni. Köszönöm szépen Marsai Viktornak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.